Sok szeretettel köszöntöm a kedves testvéreket, örülök, hogy újra találkozhatunk itt egy év elmúltával, és én is hálát adok Istennek, hogy lehetővé tette ezt a csendes napot, itt lehetünk és itt szolgálhatunk is. A téma előtt csak annyit, hogy az alkalom előtt beszélgettünk, Nikolé Zsuzsa testvérünktől megkérdeztük, hogy akkor mennyi az az annyi hány perc, tehát papíron mi azt kaptuk, hogy 20 perc, de itt mondta, hogy miután most kimaradt egy szolgálat, hát lehet 30, 40, 50, mire mondtuk, hogy vigyázz, mert a lelkészeknek ilyet mondasz, akkor idő többé nem lészen. De nem, és ezt azért is mondtam csak el, hogy megmagyarázzam, én olvasni fogom, amit egyébként prédikáció esetén nem szeretek, szeretem a közvetlenebb előadásmódot, és az igének a hirdetését úgy szoktam, most mégis az idő rövidségét tartva, vagy ahhoz igazodva felolvasom, amit Isten a szívemre helyezett. Kérem a testvéreket, hogy fogadják szeretettel. Isten igére alapozott tanításként igyekeztem ezt az Úrtól elkérni, és most így egy kicsit kötöttebb formában közreadni. A beszélő ember, ennek a második előadásnak, szolgálatnak a címe, az Isten képűség részeként. Az emberi lét forrása és legnagyobb dicsősége az Isten képűsége. Nincs ennél nagyobb ajándéka, és ez az, ami minden más lénytől megkülönbözteti az univerzumban. Zárójel, megjegyzem, ha volnának más értelmes lények valahol a teremtettségben, nekik is legfeljebb ez lehetne a legnagyobb kiváltságuk. Egykor egyik teológiai tanáromtól kérdeztük, vannak-e UFO professzor úr, mire mondta, ő nem tudja, de ha találkozna egyel, megkérdezni tőle, ismered-e az Úr Jézus Krisztus? Ezt viccnek szánta, de szerintem ez egy jó válasz, ugyanis ez a legnagyobb kiváltságunk, ami összefügg az Isten képűségünkkel, és főleg azzal a nagy szeretettel, amelyel Isten megkülönböztette az emberiséget, amikor egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Az Isten képűség egyik legfontosabb jele és bizonyítéka a beszédképesség. A kommunikáció, amire állatok, sőt a legújabb kutatások szerint a növények is képesek, bármilyen árnyalat is lehet, gondoljuk a metakommunikáció sokféleségére, ami jelen van az élő világban, mégis kevesebb, mint a beszéd. A beszédben elmondott üzenet, a logosz, az ige, amiről hallottunk is az előbb, sokkal többet hordoz, mint információ. Álljon itt példaként egy morze üzenet. Elnézést kérek, ha most ez furcsa lesz, és ha valaki ismeri a morze ABC-t, akkor nyugodtan magába próbálja lefordítani és megfejteni. Csak egy sort fog visszaadni. Tita, tata, titi. Titi, tita, tita, tata, ti. Tati, tata, tati, ti. Tati, ta, ti, tata. Tita, 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 tata, ti, tati, ta, ta, ti, 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 ta, tati, ti, tati, ta, tita, tati, ta, ti, tati, ta, ti, ta, ta, ti, ti, ta, ti, 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 ta, ti. Értette mindenki, nem? Én se értettem volna, csak most igyekeztem utána nézni, hogy hogyan is szól. Ez információt hordoz, ez kommunikáció volt mindazok számára, akik értik a morze nyelvet, de vajon mit adott át mindebből, még azoknak is, akik értik a morze ABC-t, ahhoz képest, amikor felolvasom ezt magyarul. Az vagy nekem, mint testnek a kenyér. Shakespeare 75. szonett, és ugye így folytatódik, s tavaszi zápor fűszere a földnek, és azt vallják, és valóban előolvassuk az egész szonettet, hogy a világirodalom egyik legszebb szerelmes verse. Tele érzéssel, tele gondolattal, tele közölni való vágyjal, szépséggel. Ezt nem elég csak kommunikálni. Mondom, az előbb morzén hallottuk ezt a mondatot, hogy az vagy nekem, mint testnek a kenyér. Teremtettségünk újra felfedezésére és erőteljes hirdetésére van szükségünk, hogy emberi létünk szépségét és értelmét megértsük, és a felülről való küldetését betölthessük. Beszélőnek teremtett meg minket Isten, nem egyszerűen kommunikáló lényeknek. Isten szeretetből és szeretetre teremtett minket, az egész világ létrehozásának egyetlen okaként a Szentírás erről tesz bizonyságot. Isten azért teremtette a világot, hogy szerethessen egy hozzá hasonló lényt, aki önként viszont tudja szeretni őt. A Biblia erre utal már a legelső oldalán, amikor így adja vissza a teremtő szándékát, megteremtette Isten az embert a maga képmására. Isten képmására teremtette, férfivá és nővé teremtette őket. 1 Mózes 1.27. A maga képmására, a teológiai nyelvén ezt fejezik az imago dei kifejezés, tehát a maga képmására ez egy döntő jelentőségű kijelentés a beszélő Istentől. Nem csak azt jelenti ki ez, hogy személynek teremtett minket, akik őhozzá hasonlóan az értelem, érzelem, akarat hármasságának magas és kifinomult szervezettségével rendelkezünk, zárban megjegyzem, az állatok például lehetnek egyéniségek, de nem lettek személyiségek. Zárva bezárva. Tehát nem csak erről van szó, hogy mi személynek teremtettünk, mint ő, hanem azt is jelenti mindez, hogy egészen egyedülálló kommunikációs készséggel, beszédképességgel rendelkezünk. És bár lehet gyönyörködni a madarak füttyében, vagy a delfinek egymás közötti jelzésrendszerének érdekességeiben, az emberi beszéddel egyik sem hasonlítható össze. A szeretetnek, a bölcsességnek és a tervek, az akarat egyeztetésének, valamint az Isten dicséretének olyan sajátos eszköze az emberi beszéd, ami semmihez sem fogható, semmivel nem helyettesíthető. Egy szerelmes vers, egy tudományos leírás például az élő sejt belső működéséről, vagy például a megváltó Istent magasztaló műve Bachnak a János Passió, vagy Händel Halleluja kórusa, ég és föld távolságra van attól, amit más teremtett lények kommunikációja produkálni képes. Isten szeretésének páratlan módja az emberi beszéd. Ezért valljuk, hogy a Teremtő Isten tudatosan így alkotott minket a maga képére, és hogy ezzel átléphetetlen határvonalat húzott a legfejlettebb emberszabású majom és az ember közé. Az evolúcionizmus ideológiáját valva, mármint akik ezt vallják, ezt azért csak úgy zárban megint megjegyzem, hogy ez egy ideológia, ez egy világnézet. Tudományos szempontból semmi több, mint a mai napig, mint hipotézis, vagyis feltételezés. De lett belőle egy 150 éve indult világnézet, ami teljesen átmosta az úgynevezett fejlett világ gondolkozását, meggyőzésem szerint óriási romboló hatással. Tehát az evolúcionizmus ideológiáját valva nincs magyarázat az emberi beszéd megjelenésére. Mi indokolná, ha az anyag fejlődésében és a véletlenekben hiszünk, hogy egy majom elkezdjen verset írni, amikor anélkül is betölti létfenntartási, illetve szaporodási szükségleteit? Miért volt szükség az érzések igen kifinomult kommunikációjára, a másik szeretett majom dicséretére, amikor enélkül is megtalálta a párját, és az ösztöneire hallgatva oda is adta magát neki? Megállapíthatjuk, hogy az evolúció hit egyik legnagyobb ellenfele az emberi beszéd megjelenése, pontosan azért, mert az Isten képűségünk egyik legjobban elemezhető bizonyítéka. A beszédképesség. Fontosnak érzem itt megjegyezni, hogy napjaink ideológiai és értékrendi vitáiban, amit például az úgynevezett LMBTQ világnézettel szemben vívunk, ha akarjuk, ha nem, nincs erősebb és meggyőzőbb érv, mint az ember Isten képűsége. Ha argumentálunk, vagyis érvelünk, a másként gondolkodókkal szemben, erőtlennek bizonyulnak a morális, pszichológiai, szociológiai, illetve demográfiai érvek. Ezek ugyanis csupán emberi megfigyelések, amelyek hol a józan észre, hol szép tradíciókra, hol fejlődési lélektani tényezőkre, vagy pedig a heteroszexuális családok szaporodási képességére hivatkoznak, de ez mind támadható, kikezdhető, vagy az egyén szabadságjogaira, vagy valamilyen magasabb élvezeti fokra hivatkozva. Nem elvészve a részletekben, ki ne hallott volna ma már ugye a Meseország mindenkié című mesekönyvről és annak hatásairól. Szerintem benne, bár én nem olvastam csak részleteket, de tanulmányt olvastam, előadást meghallgattam vele kapcsolatban. Az egyik legmegdöbbentőbb, amikor a két királyfi egybe kell, és azt mondja az egyik, hogy ennél forróbb, ennél nagyszerűbb szerelmet soha nem éltem át. Szerintem ez a legdurvább támadás a heteroszexuális, biblikus, normális családmodellel szemben. Tehát magyarul ezt hirdetik, hogy ez a legmagasabb élvezeti fok, amikor az egyneműek találnak egymásra. Óriási ördögi hazugsággal állunk szemben. De amikor érvelünk ezzel szemben, akkor mire hivatkozunk? És itt azért szorongok egy kicsit, mert ahogy látom, hallom ezeket a vitákat, eszmecseréket, tényleg nagyon sokféle okos és bölcs érv elhangzik sokszor keresztjének részéről, vagy keresztjén szakemberek részéről, de én szerintem a lényeg nem akar elhangzani valahogy. És itt a lényeg pont a mai témánk egyik központi üzenete, hogy a beszédünk, azaz Isten képűségnek legkézzelfoghatóbb, legjobban elemezhető bizonyítéka. Ez a teremtési rend, amire mi hivatkozunk, például a családmodell kérdésében, vagy azzal kapcsolatban, hogy kikből áll az Istentől teremtett család. A teremtési renddel szemben nincs érv. Akkor sem, ha ők azt mondják, hogy nincs Isten. Meg tudjuk, hogy van. És éppen ezért a beszélő Isten a maga beszédében világosan kijelentette a terveit. Kijelentette a rendjét, a férfi és a nő küldetését. A család modellt. Ezt nem mi találtuk ki, és nem szavaztuk meg. A beszélő, igét adó, igen, Isten jelentette ki. Erre kéne hivatkozni. Persze tudom én, mekkora tiltakozást vált ki, de meggyőződésem, hogy mégis, írom tovább, keresztjénként, vezetőként, szakemberként, politikusként, egyszerű hívő emberként erre kellene hivatkozni. A teremtési rendre. Velünk született adottság az Isten képűség, ami egy meghatározott rendhez, átgondolt, bölcs és szeretetteljes tervhez, két személy, a teremtő és az ember kapcsolatához igazodik. Ennek a két személynek a kapcsolatáról szól. Ha ettől a rendtől az ember bármelyik területen eltér, a diszfunkcionalitást választja, vagyis helytelenül, rendetlenül, betegen fog funkcionálni, működni. Egyszerű hétköznapi példa, ha valaki a kressz szabályait felrúgja, előbb-utóbb sérül, vagy sért, belehal, vagy másokat is megöl. Szerintem nem is durva a példa, bár így talán nagyon véresnek tűnik, de a teremtési rend felrúgása bizony ezt jelenti, előbb-utóbb sérülünk, vagy sértünk, megsértünk másokat, belehalunk, vagy másokat is a halál felé lökünk. Mivel Isten képét hordozzuk, például azzal, hogy beszélgetni tudunk a kedveseinkkel, sőt a teremtőnkkel, ezért az ő terveit, az ő gondolatait, értékrendjét képviseljük normális esetben. Vagy ma így mondhatnánk alapértelmezés szerint, a teremtés eredeti rendje szerint. A bűneset ezt a képviseletet rúgta fel, de a teremtési rend pozitívumait nem tudta megváltoztatni. Viszont ha nem arra használjuk az életünket, amire az készült, bántunk, sértünk és rombolunk vele. A bűneset óta erről szól az emberi történelem. A megtérés éppen ezért azt jelenti, hogy elfogadom az Isten képűségemet, megköszönöm azt, és bocsánatot kérek mindazért, amit ennek ellenében tettem. hogy ezt megtehessem, ehhez is rendkívüli ajándék a beszédkészségem. Hogy egyáltalán felvehetem a kapcsolatot az élő Istennel, hogy elmondhatom a bűneimet, és kérhetem az ő bocsánatát. Gondoljuk végig, milyen óriási hatalma, befolyása van az emberi szónak. Jakab apostol így mutatja be ezt a hatalmat, hadd idézzek itt egy kicsit többet, Jakab 3:5-10-ből. Ugyanígy a nyelv is milyen kicsi testrész, mégis nagy dolgokkal kérkedik. Íme egy parányi tűz milyen nagy erdőt felgyújthat. A nyelv is tűz, a gonoszság egész világa. Olyan a nyelv tagjaink között, hogy egész testünket beszennyezi, és lángba borítja egész életünket, miközben maga is lángba borul a gehenna tüzétől. Mindenfajta vadállat és madár, csúszómászó és tengeri állat megszelídíthető, meg is szelídíti az ember, a nyelvet azonban az emberek közül senki sem tudja megszelídíteni, fékezhetetlenül gonosz az, telve halálos méreggel. Ezzel áldjuk az Urat és Atyát, és ezzel átkozzuk az Isten hasonlatosságára teremtett embereket. Ugyanabból a szájból jön ki az áldás és az átok. Testvéreim, nem kellene ennek így lennie, írja Jakab apostol. De pozitív példaként hadd említsük az esküvőn elhangzó egyetlen szót, igen. Ettől az egy szótól rengeteg dolog megváltozik. Érzelmi, családjogi, anyagi és öröklési szempontból egy egészen új élet kezdődik. Pedig, tudjátok jól, polgári értelemben elég kimondani azt, hogy igen. Egyetlen szót. Ugyanúgy egy tanú egyetlen szóval felmenthet egy vádlottat, egyetlen szó által megszűnhet egy szerződés, vagy elkezdődhet egy egészen új szövetség. És itt érkeztünk el a beszélő ember hihetetlenül nagy lehetőségeihez és felelősségéhez. A Teremtő Urával megromlott kapcsolatát is beszélő képessége által rendezheti az ember. Jól ismert igéket hadd idézzek, ha megvalljuk bűneinket, ő hű és igaz. Megbocsátja bűneinket és megtisztít minket minden gonoszságtól. 1 János 1.9. Nem kell vezekelnem, dolgoznom és tennem, elég csak szólni. Például, ahogy a vámszedő tette a Lukács 15-ben, érte itt a tékozló fiút idézem először, vétkeztem az ég ellen és te ellened, és nem vagyok méltó arra, hogy fiadnak nevezzenek. Lukács 15.21. De vajon tényleg elég ennyi, hogy egy eltékozolt életre bocsánatot kapjunk? Igen, elég. Legalábbis a mi oldalunkról. Egyébként Isten fia önfeláldozó szeretetére volt szükség hozzá. Lásd 1 János 1.7. De ahogy szavával teremtett az Úr mindent, ahogyan egyetlen mondattal meggyógyított százakat, lecsendesítette a dühöngő vihart, visszahozta Lázárt a halálból, úgy tőlünk sem vár mást, mint Isten képűségünk gyakorlását. Őszinte beszédet. Isten, légy irgalmas nekem bűnösnek. Lukács 18:13. Ma menni is a szánkkal megyünk hozzá, értsük jó testvérek, és ahol segítségül hívják, vagyis így hozzá mennek szóban, ott lelke által megjelenik. Nem kell rohannunk a templomba, de egyébként járjunk hűségesen odaférre, ne értsétek. Nincs szükségünk erekékre, képekre vagy papi közbenjárókra, mert érvényes a beszélő Isten szava, aki segítségül hívja az Úr nevét, az megmenekül. Más fordítás szerint üdvözül, de a szó az eredetiben mind a kettőt egyszerre jelenti. Aki segítségül hívja az Úr nevét, az megmenekül, például Róma 10:13-ban is olvassuk. Aki én hozzám jön, azt el nem küldöm magamtól. János 6:37. Hív segítségül engem a nyomorúság idején, én megszabadítalak, és te dicsőítesz engem. 50. Zsoltár 15. vers. De a bűnvallás mellett, sőt előtt, imádatra kaptuk a beszédet. Nagyszerűen ráérzett erre szerintem Ady Endre, amikor így ír a Karácsony című versében, csak 4 sort idézek, nem volna más vallás, nem volna csak ennyi, imádni az Istent és egymást szeretni. Ahogy az imádság főnév szótöve is mutatja, az imádság a Teremtővel folytatott beszélgetés alapvetően és mindenek előtt imádat. Imádat. Aki ilyen nagyra becsült, hogy a képét hordhatom, képviselője lehetek a világban, az méltó az imádatomra. Nem is vár tőlem más vallásos teljesítményt. Csupán ennyit, beszélgessek vele, s fejezzem ki az imádatomat felé, mert ő valóban megérdemli. És ez nem jelenti azt, hogy nem tartozom engedelmességgel, amikor küld feladatot, szolgálatot, missziót bíz rám. De alapvetően ez az ő vágya és rendelkezése, beszélgessek vele, s fejezzem ki az imádatomat ő felé, mert ő valóban megérdemli. Igen, Dávid királlyal együtt valljuk, amit például a Zsoltárok 18.31-34-ben ír, az Isten útja tökéletes, az Úr beszéde színigaz, pajzsa mindazoknak, akik hozzá menekülnek. Van-e Isten az Úron kívül? Van-e kőszikla Istenünkön kívül? Isten ruház föl engem erővel, ő teszi tökéletessé utamat, olyanná teszi lábamat, mint a szarvasoké, magaslatokra állít engem. Az emberi beszéd tehát kincs, ajándék és felelősség. Egyedi, igen különleges jele az Isten képűségünknek. Éljünk vele Isten beszéde szerint, mert a két beszéd összhangja minden áldás alfája és omegája. Amikor a két beszéd összhangba kerül, az Isten szava, és ahogy én arra válaszolok. Jöjjetek, szálljunk most perbe egymással. Akár vitatkozzunk egymással, még ezt is várja az Úr. Vele vitasd meg, ha bajod van. Hozzáfordulj a keserűségben, a félelemben, a betegségben, a halál közelében. Jöjjetek, szálljunk most perbe, mondja az Úr. Ha vétkeitek skarlátpirosak is, hófehérekké válhattok. Ha vörösek is, mint a bíbor, fehérekké lehettek, mint a gyapjú. Ha készségesen hallgattok rám, élhettek az ország javaival. Jézsaiás 1.18-19. És hiszem, hogy erről a két beszéd összecsendüléséről szól a 133. Zsoltár ígérete is. Tudjuk, hogy arról tesz bizonyságot az ige, hogy az Úr csak oda küld áldást és életet mindenkor, ahol egyetértésben élnek az atyafiak. A új szövetség nyelvén ez a homológia, amikor együtt vallunk meg valamit, amikor nem szó szerint biflázunk és utánzunk másokat, de egyet értve a szívünkben ki is mondjuk. Az Úr az élő Isten. Ő a mi Istenünk. Csak hozzá ragaszkodunk, csak benne bízunk. Én is, az én házam népe az Úrnak szolgálok. Az emberi beszéd tehát az Isten képűségünk csodálatos és áldott jele, bizonysága, és visszautalva az előző előadásra, Ámos testvérünkre, csak hadd húzzam én is alá, hogy egyik nagy megtapasztalásom az a szolgálatban, hogy amikor a beszélő Istenről teszünk bizonyságot, az sok embert elgondolkoztat, megdöbbent. Pont azért, amit hallottunk is, hogy ha beszél, akkor létezik. Tényleg beszél. Hát tényleg beszél, testvérek, és várj, hogy mi is beszéljünk. Ne csak kommunikáljunk, ne csak integessünk, ne csak néha jelezzünk valamit. Ja, uram, itt vagyok, de megyek a maga útján. Hanem ami beszédünk legyen igen, igen, vagy nem, nem. Vállaljuk, hogy igen, uram, szeretnék úgy cselekedni, ahogy te mondasz, szeretnék engedelmes lenni, ezt is először szóban kimondom, és utána meg is teszem. Vagy kimondom azt, hogy nem, uram, én erre most nem vagyok kész, képes, könyörülj rajtam, te hatalmazd fel, te formálj át, én szeretnék a te szavad továbbadója lenni, és szeretném megvallani, hogy te vagy az Úr egyedül a világon. Te vagy mindenem, ura, tiéd az életem, és hiszem, hogy az egész univerzum a tiéd. Áldalak, hogy beszélhetek hozzád. Köszönöm szépen, szerettem volna megosztani veletek. És akkor énekelünk még egyet, ugye, hogy szünet előtt. Ez a 35-ös ének következik. Kérem, hogy valaki kezdje el, jó? Azt az éltet vágyom élni.
Azt az élet. majd úgy.